Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagyon érdekes emberekkel készítek most riportot. Köszöntöm szeretettel a hazajáró csapat szervezőit, illetve szereplőit. A Duna Televízión gondolom sokan nézik ezt a sorozatot, Kenyeres Oszkárt és Jakab Sándort. Szervusztok!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit.
Üdvözlünk mindenkit.
Illetve kolléganőmet beinvitáltam, hogy segítsen ennek a riportnak az elkészítésében. Köszöntöm szeretettel Bíró Emőkét, aki Csíkszentkirályról származik.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Végtelenül örülünk, hogy eljöttetek a Hazatalálás csoporttól, mert egész konkrétan Fodor Imrének és Bús Józsinak köszönhetjük, hogy itt vagytok. És nemrégiben már a Sziládi Gimnáziumban a diákoknak tartottatok előadást óriási sikerrel. Azt gondolom, nagyon sokan szeretik ezt a sorozatot, meséljetek erről. Hogy indult, hogy került az életetekbe? Kezdjük veled, Oszi, így ismernek nagyon sokan.
2011-ben kezdődött ugye a Hazajáró, Végtelen útja, mi így szoktuk apostrofálni utunkat. Az egész természetesen már sokkal előbb elkezdődött, hisz a műsor előtt túráztunk már. A Börzsönyben alakítottunk egy turista egyesületet, még a 90-es évek végén, Börzsöny Akciócsoport néven. Hát ott ismertük meg egymást, hozzáteszem azért Moly Zoltán a film rendezőjével, mi gyermekkori barátok vagyunk, és hát ezen túl jártuk a Kárpátok bérceit is, és hosszú csillagos éjszakákon nagyon sokat álmodoztunk arról, hogy milyen jó lenne bemutatni a Kárpátok főgerincét, és ugyanúgy, mint ahogy 1970-es évek végén bemutatták Rock'n'Bowerék a másfél millió lépés keretében az országos kék túrát, hát egy ilyen film keretében mondjuk akár a Kárpátok egységeit, és hát óriási kegyelmi állapot volt az, hogy amikor 2011-ben lehetőség is adódott arra, hogy elkészüljön egy ilyen sorozat, ugyanis Zoltánék bedolgoztak a Duna TV-nek, ők a médiában dolgoztak, és Duna TV megbízott bennük, megkereste őket, hogy akár csinálhatnának egy ilyen műsort, és Zoli rám gondolt, mint akit jól ismer, és mint aki...
Már álmodozott erről?
Igen, aki sokat álmodoztunk erről. Én a földrajz történelem szakos tanár vagyok.
Éppen erre akartam kérdezni, hogy mi volt a szakmád előtte?
Igen, 15 évig tanítottam, általános iskolában is, hát egybevág szinte a két tantárgy is a turisztikával, úgyhogy nagy örömmel mondtam igent erre a felkérésre.
Igen, azt szokták mondani, hogyha igazán jó célokat választ az ember, amiről álmodik, akkor előbb-utóbb az angyalok is tolják a szekeret, és ez megtörtént. Jakab Sándor, te hogy kerültél a csapatba? Mesélj nekünk.
Hát igazából nem tudtam fogalmazni, hogy Isten útjai kifürkészítettek, és az én esetemben is így volt, tehát én lelkes túrázóként csöppentem bele az egészben. Hát mondhatni, hogy elég régóta ismertük egymást a fiúkkal. Osz is, hogy, ahogy említette, túrákat szerveztek a Börzsönyben, és 15 évvel ezelőtt mi is felvidéki fiatalok rendszeres jártunk át az OSZIÉK által szervezett teljesítménytúrákra, és elindult a műsor, és az első évadban is felkértek engem OSZIÉK, hogy kalauzoljam őket felvidéken a Kisfátrában. Így is történt, és az évad végén a Csíksomjai búcsúba együtt zarándokoltunk el, hát többet magammal, akik szerepeltünk az első évadban, és aztán hát óriási meglepetés volt számomra, hogy miután kilépett Pintér Jenni az elődöm idézőjelben a műsorból, OSZIÉK rám gondoltak, hogy én legyek az utódja, és így csöppentem bele. Hát nem hittem volna 5 évvel ezelőtt, ha nekem valaki azt mondja, hogy egy ilyen Duna TV-n futó honismereti turisztikai magazinműsorban fogok szerepelni, de hát óriási öröm nekem, hogy ez létrejött.
Pont idefele beszélgettünk erről, mert az M5-ösön el kellett intézni olyan telefonokat, hogy Svájcba hívtak meg közönségtalálkozókra, júniusban mennénk elvileg Genfbe, és ősszel pedig Amerikába mennénk hasonló célból. És akkor azt beszéltük, hogy 5 éve gondoltad volna, Sanyi, hogy ilyenek.
Igen, hát picit megváltozott az életünk.
Egy kettes számú ima meghallgatás és álomteljesüléssel állunk akkor szemben te életedben is. Ez nagyon különleges dolog, hogy valaki, amit szeret csinálni, azt úgymond hobbiként, azt utána tulajdonképpen munkaként is űzheti. Ugye ez a turisztikai magazin főként a Kárpátok hegyeit járja körbe, az elcsatolt magyar területeket főként célba véve, és hát Emőkét szólítom itt meg, aki ugye szintén Csíkszentkirályról származva tudja, hogy milyen a hegyeket járni. És tudom, hogy te régóta nézed ezt a sorozatot, miért szereted?
Hát én nem tudok elfogultság nélkül beszélni a hegyeinkről, hiszen én a Hargita lábánál születtem, ott nőttem fel, úgyhogy számomra nagyon nagy öröm, és mondtátok, hogy nem gondoltátok volna, én sem gondoltam volna ma reggel, hogy majd itt közöttetek fogok ülni, és hatalmas megtiszteltetés ez a számomra. Szóval annyira jó, hogy vagytok, és ezt bemutatjátok, és tehát az egész műsor, ahogy fel van építve, a zene, a narráció, én kötelező tananyaggá tenném, hogy egy-egy részt megnézzenek földrajzórán mondjuk a diákok. Én itt azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mi az, ami így félelemmel tölt el benneteket, és ez arról jutott eszembe, hogy én otthon, amikor túrázunk, mindig félek attól, hogy majd találkozok egy medvével, vagy hogy majd jönnek a pásztorkutyák, és rám támadnak, vagy ránk támadnak, és mi, amikor mentünk osztály kirándulni, mindig azt mondták, hogy egy helyben meg kell állni, és nem szabad mozdulni. Ehhez képest, amikor egyszer ránk támadtak, akkor a fiúk felfutottak a legközelebbi fára, mi meg ott ragadtunk. Szóval, hogy nektek vannak ilyen félelmeitek?
Erre a fiúk a következő blogban fognak válaszolni, mert egész biztos vagyok benne, hogy itt nem kevés történetet fogunk hamarosan hallani. Hallgatóink maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai magazin műsorunkat a Duna Televízió népszerű hazajáró sorozatának két jeles tagjával, Kenyeres Oszkárral és Jakab Sándorral, illetve Bíró Emőke segítőmmel, aki társriporter. Ott hagytuk abba, hogy hogyan lehet védekezni a medvék és a pásztorkutyák ellen, amik szinte még veszélyesebbek. Itt a szünetben beszélgettünk Oszival, hogy nagyon fáradtnak tűnik, és mondta, hogy jól igen, látom. Igen. Miért?
Ugye most péntek van, és hétfőn még az Alacsony Tátra, hétfőkeden az Alacsony Tátrába túráztunk, és hát minden filmnek megvan a maga tematikája. Ennek a filmnek az volt a tematikája, hogy két látássérült túrázóval mentünk föl az 1948 méter magas királyhegyre, illetve ott ered a Garam, a Gölnic, a Hernád és a Vág ebben a hegytömbben. Ezeknek a forrásait kerestük meg, és hát a két sráccal kísértük őket, nem volt egyszerű az út eleve, ugye. Ráadásul megszűnt a turistút, és át kellett kelnünk egy vadonon, ahol a szél összeort a havat, sok helyen másfél méteres hóban kellett kivásni magunkat, mert besüppettünk derékig, tehát elég hosszú húzos volt van. Ez a két nap.
Igen, említetted, hogy amíg ide jöttetek az autóban, az alatt a kb. Másfél kilométer alatt aludtál.
Próbáltam aludni egyet, de
ez a túrázók jelen vonása, hogy bárhol, aludni, ha szükséges? Hát
persze.
Hú, igen, hát aki alvászavarokkal küzdködik, azonnal menjen túrázni.
Igen.
Visszatérve, pásztorkutyák, ugye említettétek a diákoknak is a nagyon-nagyon élvezetes előadásotokban, hogy még a medvétől is veszélyesebbek a pásztorkutyák. Hogy működik ez, hogy lehet őket hatástalanítani?
Hát ez főleg Székelyföldön egy bevett dolog a pásztorkodás, és léptenyomon bele lehet futni pásztorkutyákba. Hát nem mindig kellemes a találkozás a pásztorkutyákkal, ugyebár sokféleképpen lehet védekezni a kutyák ellen, valaki mondjuk petárdát használ, vagy vannak ilyen speciális kutyariasztók. Mi is próbálkoztunk, hogy mondták azt, hogy bele kell nézni a kutyák szemébe, és akkor az segít, de hát annyira nem volt hatásra a dolog, vagy meg kell tetni a kutyákat. Hát és rájöttünk, volt bizonyos tapasztalat, hogy rájövünk arra, hogy mi is a leghatásosabb.
Na és mi
és
az?
Úgy gondoljuk, igen, hogy jóba kell lenni a pásztorral. Ugyebár a pásztorok késő tavasztól kora őszi kin vannak, és hát cigarettával vagy pálinkával nagyon könnyen le lehet kenyerezni őket, és mi is tartunk magunknál ilyen cikkeket. És,
hát a magasra emelése a pálinkának.
Persze, messziző, meglátja, hogy van nálam pálinka, és akkor rögtön visszahívja a kutyákat, és így lehet védekezni legkönnyebben a pásztorkutyák ellen.
Én tudom, hogy amikor az előadásban feltettétek ezt a kérdést, mindenféle keresztül futott a fejemen, hogy mi lehet az, de erre nem gondoltam.
Hát igen, és hát, ha már a félelmekről van szó, valóban a medvéktől talán nem kell annyira félni, hisz sokan vagyunk, az ajósok vagyunk, és megérzik az embert állít a két kilométerről. Sokkal jobban tartunk attól, hogyha esetleg lemegyünk egy hegyről, és ugye leérünk egy faluba, hogy nem találkozunk senkivel, aki megkínálna minket egy pálinkával a hosszú út után.
Akkor több veszélyforrás is van.
Hát én nagyon félek attól, hogy megfázik a fejem, nem hordok sapkát, mert volt egy balesetem ez miatt, ugyanis pont így leértünk egy faluba, és volt rajtam sapka, és nem hallottam, hogy megkínálnak minket pálinkával a sapka miatt, és azóta nem hordok sapkát.
Azért itt komoly veszélyek vannak, most már belátom, tehát
igen,
éppen most vásároltam. Éppen most vásároltam három sapkát, azonnak kihajítom a kukába. No, visszatérve.
Erdélyben egyébként melyik pálinkát szeretitek? Mivel kínáljunk majd legközelebb?
mindig úgy szoktunk fogalmazni, hogy tehát a nagyon széles skálában kóstoltunk a pálinkákat, hogy volt arra példa, hogy nem tudtuk megkülönböztetni, most akkumulátorsavat iszunk, vagy pálinkát, de egyébként hát van nagyon finom pálinkák, tehát a szilva, vagy körte pálinka, úgyhogy vevők vagyunk mindenféle gyümölcs pálinkára.
Mikor valahol azt mondják, hogy igyatok a pálinkában, most jött le 800 liter, akkor azt szoktunk, köszönjük, lehet, hogy most nem kérünk, de ittunk már medve, hogy ma pálinkától kezdve mindenből pálinkát, de természetesen a szilva. Ráadásul ott a marosszéki szilvát szeretjük a legjobban, tehát még az Erdély medence szélét.
Emőke jegyezte, látom jegyzeted.
Abszolút.
Hogy indult ez a sorozat, azt már megtudtuk tőled. Hogyan zajlanak a forgatások? Szerintem ez nagyon sokakat érdekel. Ugye egy 26 perces adásról van szó, amelyben narráció van, gyönyörű zene van, képek vannak, gyakorlatilag szinkron is van, hiszen beszélgettek is ott egy-egy helyszínen. Hogy történik a forgatás előkészítéstől?
Hát igazából nagyon nagy munka egy-egy részt előszerkeszteni, tehát amikor elutazunk, teszem fel, most a Cibles hegységbe készülünk, Mára Maros és Erdély határára, és hát nagyon sok magyar falu ott nincs, ugye ez szorványvidék, de már tudjuk, hogy például Tőkésen vannak magyarok, ez nagyjából Nagybányától keletre még egy ilyen 80-90 kilométer, tehát ott fogunk kezdeni, és majd csak utána megyünk fel egyre. Tehát a szerkesztés egyik legfontosabb módszert, hogy megtaláljuk ezeket a magyar embereket, és legyen valami attrakció is, tehát ne csak oda menjünk, és váltsunk szót velük, hanem bekapcsolódjunk ott az életbe, lehetőleg a magyar életbe. Tehát a legszerencsésebb az mindig, ha van valami kulturális esemény, vagy éppen valamelyik néphagyományt elevenítik fel, tehát voltunk már a farsang temetésen, húsvéti határszentelésen, nagyon szép dolgokat láttunk.
Gondolom, hát, hogy jól esik ezeknek az embereknek, egész biztos vagyok benne. Hogyan fogadnak benneteket, amikor azt látják, hogy ennyire érdeklődtök, és bemutatjátok mindazt, ahogy a nők élnek?
Egytől egyig mindig azt tudom mondani, hogy szeretettel fogadnak minket, tehát nem volt még arra példa, hogy most elküldtek volna, hogy ők nem szeretnének szerepelni a filmben, vagy nem fogadnak szeretettel. Tehát ez külön öröm, hogy mindig tártkarokkal, óriási szeretettel várnak minket.
Tudom, hogy ezt missziónak is tartjátok, hiszen a fiataloknak szóló előadás végén ezt meg is fogalmaztátok nagyon szépen, hogy ez egy misszió is tulajdonképpen, hogy érezzék, hogy hozzánk tartoznak. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk, hiszen ritka riport az, amiben most részünk lehet.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk a beszélgetést a Duna TV népszerű sorozatának, a Hazajárónak két jeles szereplőjével és szerkesztőjével, Kenyeres Oszkárral és Jakab Sándorral, illetve Bíró Emőke kolléganőmmel, aki a hegyeket jól ismeri, hiszen csíkszentkirályi származású. És akkor már is a te kérdéseddel folytatjuk, amit a szünetben megfogalmazódott.
Igen, mondtátok, hogy ugye azzal kezdődik, hogy így a tervezéssel megtalálni ott valami attrakciót azon a helyen, ahová mentek, meg személyes kapcsolatot felvenni az ottani emberekkel, de volt már olyan, hogy nem pont az lett aztán a műsor, amit előre megterveztetek?
Természetesen. Szoktuk beszélgetni egymás között, hogy akár a film végén kiírhatnánk a stáblistába a gondviselést is, természetesen a rendezőnk neve elé, hisz nagyon sok helyen hiába nézzük ki előre, hogy ki a leghitelesebb megszóló, ki tudja legjobban elmondani, bemutatni a Genius Locit, a hely szellemét, a táj mondani valóját bemutatni, azért mindig előkerül egy-két olyan ember, aki átírja a történetet, bekerül a filmbe, és hát nagyjából a százalékos arányban kéne megfogalmazni, 60%-ban előre eltervezett az járó, és 40%-ban ott helyben dőlnek el a dolgok, és hát ugye arról is beszélnek, hogy az időjárás is sokszor alakítja az eseményeket. De tényleg a legnagyobb öröm, amikor előkerül egy olyan történet, egy olyan idős bácsi, vagy egy olyan hely, ami nincs fenn az interneten, csak a helyiek tudnak. Tehát...
Azt tudom, hogy amikor túráztunk, ugye a Mélykúti Rock'n'Ball Pál csapattal, amikor bementünk a helyi kocsmába, mert már iszonyatosan fáradtak voltunk egy pohár forralt bort, vagy akármit meginni, akkor olyan különleges emberekkel találkoztunk, és olyan különleges történetek kerültek elő, amiről fogalmunk se volt, tehát hogy már is irigy vagyok egy kicsit, hogy milyen különleges élményekben lehet részetek. Mennyi ideig tart egy forgatás? Ugye mondtad, Oszi, hogy megtörténik a kitalálás, a gondviselés hozzáteszi a másik forgatókönyvi részt.
Tehát mondjuk, amit mi képernyőn úgy láttunk, hogy lent voltatok, aztán 10 másodperc múlva már fönt vagytok a hegycsúcson, az úgy a valóságban azért
Mennyi idő?
Hát igen, ez változó, tehát 2,5-3 napig van, hogy 3 napon túl is forgatunk egy részt, ez függ évszaktól, időjárástól, terepviszonyoktól, úgyhogy változó, és hát elég sok nyersanyag van leforgatva, amiből aztán később a vágók kialulózzák azt a 26 percet, amit a képernyőn lehet látni, és aztán pedig jön az utómunka, ami szintén elég időigényes. Hát nagyjából egy részelkészítés az 2 hétig is rá szokott tartani, tehát elég sok munka van benne, sok ember munkája.
És akkor már is kérdezem, hogy hány ember dolgozik ezen a filmen, egy-egy részen?
Az utazó stáb az általában 6 fős, vagy 7, tehát van ugye a technikusunk, aki sofőrködik, van egy hangmérnök, van az operatőrünk Söldő Dávid, van a rendező Moly Zoltán, tehát említsük meg azért a hangmérnök nevét, Tóth József, a sofőrünk Kis Attila, és hát van, amikor 2 operatőrrel dolgozunk, Farkas Zoltán is velünk tart, ő egyébként a film vágója is, és ugye vagyunk mi ketten. Az utómunkát pedig ugye többen végzik, Tokai Csaba a narrátorunk, Farkas Zoltán vágja, és hát ugye vannak animációk, ami Dorner Dani asztala, és természetesen van a gyártásvezetőink is, hát körülbelül 10-12 ember kezén fut át egy-egy epizód, mielőtt landol a Duna TV asztalán.
És az operatőr az egy ilyen minikamerával megy fel a hegytetőre, vagy annyira jól edzető is, mint ti, hogy viszi az egész motyót?
Hát lehet, hogy mi egy picit jobban is edzettebb is, mint mi, ugyanis hát neki is, bár mi is szipelünk, általában 20-25 kg-os hátizsákkal megyünk fel, ugyebár fel kell vinni a többiek ruházatát, a technikából is valamit, élelmiszert is, ők pedig viszik a kamerát, a statívot, úgyhogy hát viszünk fel kisebb kamerát is, nagyobb kamerát is, de igen, tehát edzetnek kell lenni mindannyiunknak.
Hölgyek vannak a csapatban?
Nemmel tudok válaszolni erre a kérdésre.
Gyors és határozott nem.
Igen.
Miért?
Igazából
nem bírnák szerintem.
Pontosan erről van szó, hogy azért 6 férfi összezárva az egy egészen más világ, főleg egy hosszú túra után. Tehát
nem. Ez érdekes, mert én a nem bírnák alatt arra gondoltam, hogy a hegyeket nem bírnák meg.
Fizikailag mindenképp bírnák, de hát...
Tehát akkor nem emiatt nem.
Igen, igen, igen.
Az érdekel engem, ugye, hogy hányadik adásnál is tartotok most?
157 epizód ment le adásba, 161-et vettünk föl eddig, tehát mindig most 2-3 adással vagyunk előrébb, mert az időjárás kicsit megfogott minket január-februárban, nem tudtunk menni, pedig voltak magas hegyi terveink, hát most hétről hétre forgatunk, június 4-ig van, tart az 5. évad.
Nem érzitek néha azt a kényszert fárasztónak, amikor mondjuk netán ilyen közel jut hozzátok az élőadás, hogy akkor úristen, hova fogunk menni legközelebb? Én is szerkesztek tévés magazint, és időnként feszít ez a dolog, hogy akkor hogy is lesz tovább?
Én inkább egy vágy dolgozik, hogy remélem el tudunk jutni még egy olyan helyszínre, ami a szívem csücske.
Tehát akkor nincs ötletekbe hiány?
Hát nincs, és amikor látja az ember megvalósulva a szombati adásban, akkor egy hatalmas örömet érez.
Hát főleg, hogy ennyit küzdött érte, amennyit ti küzdötök.
Igen, még egy kicsit visszacsatolva a legelejére, szóval most jön vissza az, amikor az ember egész gyerekkorát térképek fölé görnyedve élte, és hát rengeteg álom volt, hogy ide de jól lenne eljött egyszer eljutni, ugye főleg erdélyi térképeket nézegetve, és hát álmomban nem gondoltam volna, hogy ez lesz a munkám valaha, tehát ha megkérdezték volna, mit akarok dolgozni, eszembe sütött volna, hogy ilyet is lehetne.
És hogy ennyire teljesül mindaz, amit szeretnél.
Így van.
Hát ez nagyon-nagyon ritka dolog. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, mert számtalan kérdésünk van, amit még felkívánunk tenni. Hallgatóink maradjanak velünk, beszélgetést hamarosan folytatjuk Kenyeres Oszkárral és Jakab Sándorral és Bíró Emőkével.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai magazinunkat Kenyeres Oszkárral és Jakab Sándorral, illetve Bíró Emőkével, előbbi 2 fiatalember, a népszerű Duna Televíziós Hazajáró sorozat alaptagja. Hallottuk, hogy milyen nagy csapat dolgozik ezen, és hogy több órányi, 6 órányi nyersanyag készül egy-egy területen, ugye a Kárpátokat járjátok körbe, és ebből 26 perces adás lesz. Már a 170-edik körül jártok, és hogy változott ez a dolog, mert az elején ebből a sok nyersanyagból azért közkincsé tettetek még dalokat, illetve filmfelvételeket. Mi történik ezekkel? Adásba be nem kerülő részletekkel.
Hát ahogy előbb is fogalmaztam, nagyjából 4-5-6 óra nyersanyag van felvéve, egy-egy rész alkalmával, és ez a nyersanyag ugye ebből 26 perc kiben onlózva, ez a nyersanyag ez lelkiismeretesen dokumentálva van, ugye a stúdióban ez el van raktározva, és tényleg, ha valaki 40-50 év múlva előveszi, akkor nagyon értékes kordokumentumként lehet ezt használni. Hát lehet, hogy majd mi is 20 év múlva rá fogunk csodálkozni erre az anyagra.
Vagy lesz egy újabb sorozat, más címmel, és feldolgozzátok ezeket a nyersanyagokat. Amikor netán már olyan fizikai állapotban lesztek, hogy nem tudjátok a magas tátrát járni. Bár aki túrázik, az tulajdonképpen még 70 évesen is tud túrázni. Tényleg meddig tervezitek az adást folytatni?
Ez egy mondtad, változó szám, tehát azért nagyjából 300 részből lehetne lefedni a történelmi Magyarország területét, ugye síkvidékeket is járunk. És úgy gondolok például délvidéki részek, tehát Bánát, Bácska, tehát itt ott is szoktunk forgatni, és hát nagyon jó lenne egyszer bejönni az anyaország határain belülre is.
Igen, néztem a térképen, amit mutattátok, hogy hol vannak is filmtekercsek, Magyarország belseje még üres, és én nagyon-nagyon szeretek belül is kirándulni.
Igen, hát mi is, és főleg ezek a közönségtálkozók nyújtanak alkalmat, hogy felfedezzük az anyaországot is, és hihetetlen helyeket járunk. 194. közönségtálkozón vagyunk túl, vagyis leszünk túl ma, és nagyjából minden megyébe eljutottunk.
Tehát akkor a túrát közönségtalálkozó formájába folytatjátok Magyarországon.
Igen.
Mondhatni.
Hát ha van lehetőség, még túrázni szoktunk. Oda megyünk korán reggel is, hát a közel van mondjuk az alföldikék, vagy a dunántúlikék, akkor túrázunk is, vagy az országos kék.
Honnan ered a cím? Ezen nagyon sokat gondolkodtam, szerintem nagyon jó cím egyébként, de kíváncsi lennék, hogy ti miért választottátok.
Ezen vita van még az operatőrünk és a rendezőnk között, hogy melyikőjük találta ki, de állítólag egy pillanat alatt kitalálták. Ugye a név arra utal, hogy hazajárunk az elszakított területekre, hisz mégiscsak 1000 évig egy ország voltunk. És hát ugye nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsuk, hogy attól, hogy a politika ketté választott, vagy 9 felé választott ezt a nemzetet, szerint ez a nemzet mégiscsak egy és osztatatlan.
Ez egy nagyon-nagyon szép gondolat. Azt is elárulom, hogy nekem jutott eszembe egyébként a haza. Nyilván eszembe jutott, amiről most beszéltél, hogy ugye az elszakított területekre úgymond hazajártok, de hogy mivel olyan sokat túráztok, akkor ti tulajdonképpen mindig túráztok, és otthon hazajárók vagytok. Igen, tehát nem túrázni járok, hanem hazajárok.
Hát igen, ez nézőpont kérdése.
Igen, mennyi időt töltötök otthon? Húha, most nagyon elkeregettek a szemek.
Keveset.
Hát az utóbbi időben elég keveset, tehát most elég sok megszaporodtak a közönségtalálkozók is, és gyakorlatilag minden héten úton vagyunk. Tehát még ebben az évadban május végéig 4 részt le kell forgatni, úgyhogy most megyünk szinte hetente, hogy az Oszi is említette, most kedd este értünk haza az Alacsony Tátrából, és jövő héten, ha az idő is engedni fogja, akkor irány Erdély, és szerintem egy 4-5 napos forgatásra van kilátás.
Sanyi, te tudjuk, hogy felvidéki vagy, most is ott élsz, vagy Budapesten?
Én most is felvidéken élek. Igazából nem is szeretnék, tehát sokan kérdezték, hogy még sokan azt hiszik, hogy Budapesten élek a munkámból kifolyólag, de hát mindig mondom, hogy tényleg, ha a kényszer nem fog rávinni, akkor én szeretnék otthon maradni, mert
ez a... Nagyon megértünk, Sanyi, lokálpatrióta halas nagy része, tehát nem is kell magyarázkodni.
Úgyhogy igen, tehát azt is szokták kérdezni, hogy meg a kedvenc vidékeink, hát rengeteg helyen megfordulunk, és mindig úgy tudtam fogalmazni, hogy fantasztikus helyeken járunk, de amikor az ember hazafelé tart és meglátja a hazai dombok sziluettjeit, akkor egy picit jobban megdobban az ember szíve, és jó hazatérni, jó hazajárni.
Mik a legveszélyesebb és mik a legnehezebb részek? A fotók, amiket most akár a közönségtalálkozón is mutattatok, rémisztően veszélyesnek tűnnek. Tehát azok a területek, ahol ti forgattok, az nem egy tanösvényes ostói erdőbe, hanem egy iszonyatosan magas hegy legtetején a hóba mentek egy lépésnyi úton. Féltek? Meséljetek egy kicsit erről.
Hát valóban alföldi szemmel ez tényleg veszélyesen tűnhet, de mi azért mégiscsak a hegyekben nőttünk föl, de ezért, természetesen azért vannak veszélyes szituációk, főleg télen. A lavina veszélynek többször ki voltunk már téve, illetve a jeges, havas sziklafalon kell menni. Most voltunk a Kisfátrában például egy szúrdogva februárban, hát az sem volt egyszerű. Hát nem igazán félünk, de azért nagyon oda kell figyelni, nagyon óvatosak vagyunk.
És volt már olyan, hogy esetleg feladtátok, hogy mondjuk az volt a cél, hogy valahova felérni, páringra, vagy nem tudom, valahova felérni, és muszáj volt feladni, mert annyira
mondjuk hát, az időjárás?
Volt már olyan, hogy nem sikerült azt az útvonalat bejárni, amit szerettünk volna, de azt, hogy mondjuk fizikailag vagy pszichikailag feladtuk volna, arra azt nem volt példa. Hát egy hónappal ezelőtt voltunk a Szarkő hegységben, 2000 méter fölött, elég nehéz körülmények voltak, sokszor térdig érő hó, 1 kilométer tudtunk haladni egy óra alatt, és reggel 7-től este 11 óráig, tehát gyakorlatilag 16 órát egyfolytában mentünk. Hát ez fizikailag is és pszichikailag is megterhelő volt, de hát van egy ilyen tulajdonsága a csapatból mindenkinek, hogy túl tudjuk tenni magunkat a holtpontokon, úgyhogy tudjuk így módon is picit erősíteni egymást, úgyhogy próbáljuk nem feladni.
Hallgatóink, maradjanak velük, mert anekdotázni fogom hívni a fiúkat, hogy meséljenek egy-két nagyon különleges, akár vicces helyzetről, vagy éppen nehéz helyzetről, ami nagyon veszélyesen alakult, de mégis megoldódott.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a beszélgetést a Duna TV hazajáró csapatának két jeles tagjával, Kenyeres Oszkárral, Jakab Sándorral és riporter segítőmmel, Bíró Emőkével.
Mi legutóbb a Tarcan-hegységben úgy jártunk, hogy elérkeztünk egy adott ponthoz, és bármerre néztünk, fehér alapon piros szívecskék voltak. Mi a piros szívecskevel jelzett útvonalon kellett haladnunk, de hát nem, tényleg nem tudtuk eldönteni, hogy merre menjünk. Így aztán az történt, hogy megsötétettünk az erdőben, és hát én egy kicsit féltem, de azért úgy voltam vele, hogy hát majd csak a túravezető lesz annyira szemfüles, hogy megtalálja a kivezető út. Szóval nektek volt ilyen így a Kárpát-medencében, jól ki vannak jelölve ezek a turista ösvények, vagy volt olyan, hogy így eltévedtetek?
Hát változó a ösvényeknek a kiépítettsége, hát mondjuk felvidéken vagy őrvidéken egész jól ki vannak jelölve. Hát Kárpátalján és Erdély egyes részein hagy kívánni valót maga után, és persze eltévedésre is volt példa, de hát ezeket mindig tudtuk azért orvosolni. Tehát előbb-utóbb azért a tapasztalatunknak köszönhetően azért a helyes útra rátévedtünk, de hát rengetegszer volt arra példa, hogy mi is éjszakában nyúlóan túráztunk fejlámpával, úgyhogy nem ritkaság ez nálunk sem.
És mindig van veletek egy helyi túravezető is, vagy van olyan, hogy kinyomtatjátok a térképet aztán az alapján?
Hát az eseteknek a 80%-ában vannak helyi vezetők, de nagyon sokszor csak mi vagyunk, vagy akik velünk vannak, például mint a legutóbb az Alacsony-Tátrában is voltunk, két látássérült srác volt velünk, ők nem jártak még magas hegyekben, és hát mi vezettünk, úgyhogy erre is és arra is van példa.
Uh-huh. Hát sokszor a helyi túravezetők sem ismerik annyira az erdőt, mint ahogy mi már feltérképeztük az internet.
Tehát akkor segítetek
segítség.
A helyi túravezetőnek,
igen,
azért ez nagy
sokszor talag. Ilyen is volt már, hogy mi mutattuk meg, hogy merre kell menni.
Ígértünk érdekes, anekdotikus történeteket a hallgatóknak. A bőség zavarában vannak,
hát a
bőség
zavarban, hisz vannak személyes élmények, amelyek mondjuk nem feltétlen viccesek, hanem egy örök életre szólnak, olyan magyar közösségekbe belecsöppenni, amelyek hihetetlen módon őrzik az identitásukat, szóval számunkra sokszor ez adja a legtöbbet, de persze vannak.
Hát igen, az Oszi egyik kedvence, Hazug Pista bácsis történetek.
Hát igen, Kölő Istvánról beszélünk, Gyergyó a falu mellett lakott, hát Hazug Pista bácsit mi sem hagyhattuk ki. Mikor Gyergyóban jártunk, és sőt, hát mi is láttuk, mert több filmben megkerülhetetlen volt, legendás személye. Felkerestük, és hát ugye a nevéből adódik, hogy egy szava sem volt igaz, amit mondott. Hát a legenyhébb történet az volt, hogy medvét tart otthon, és hát néha körbenéz, kilovagol vele a tájba, Gyergyóba, vagy éppen olyan árvíz öntött el a tanyáját, hogy a padláson is víz volt, és miután visszavonult az ár, az egérfogóból őszedtek ki a pontyokat, csukákat, vagy éppen Ceausescu volt a pattársa, de összevesztek, mert nem súgott neki fizikából, tehát hihetetlen értékes emberekkel találkoztunk, mert voltak kritikus szituációk is persze. Például a Békás Szorosba kérdeztük, hogy hát az oltárkő szerettük volna megmászni, és mondták a hegyi mentők, hogy hát az semmiség, csak lesz egy 25 méteres szakasz, ahol létrák vannak kiépítve a falba. Hát ugye a Kárpátokban azért nincs, mégsem az Andokban járunk, vagy a Karakorumban, tehát annyira nagy veszélyek nem leselkednek az emberre, tehát ha sziklafalra merészkedik, akkor bizony előfordulhatnak a problémák, főleg ha az ember nem gyakorlott hegymászó, mi is inkább a trekking túrákat részesítjük előnyben. Igen. főleg a gyephavasokat szeretjük, az 1500-1800 méter közti gyephavas területeket, mint mondjuk a Csíkihavasok, vagy a Hargita, szóval betévettünk az oltárkő 25 méteres kitett sziklafalára, amin azért csak felmászunk, főleg, hogy velünk volt Szendrő Szabolcs, magyarországi egymászó, akinek ugye térd alatt nincs meg a lába, és hát ő felszaladt azon a falon, mi sem vallhattunk szégyen, csak felértünk, de azért fönt elgondolkoztunk, nagyon szép innen a Békásszoros, de hogy fogunk innen lejutni. De azért leeresztettek minket kötélen.
Akkor volt megoldás, hála Istennek. Sanyi, neked befejezésről valamit mesélj. Mi maradt meg leginkább, hogyha erre hosszú időszakra visszatekintesz?
Hát fantasztikus sok élmény, fantasztikus sok találkozás. Hát mondjuk, ha vesszük a nehéz szituációkat, nekem most ez a szárkői emlék maradt még, ez a 16 órás menet, vagy mondjuk 2013 áprilisában szintén hasonló körülmények között a Fogarasi Vasokban voltunk, 3 napig fenn voltunk a hegyen, és az is elég kemény túra volt, tehát fizikálisan voltak olyan túrák, amik nagyon megterhelőek voltak, pszichikailag is, de amikor utólag az ember visszanézi, és a képernyőn keresztül látja ezeket a fantasztikus képeket, amik készültek eközben a túrák közben, akkor az úgy nagyon-nagyon tud kárpótolni.
Én azt gondolom, hogy nem csak benneteket, hanem tudom, hogy nagyon sokan, akik nem tudnak ide eljutni, tulajdonképpen veretek együtt túráznak. Tehát soha nem 8-an, 6-an vagytok, ahányan éppen a kis busszal elindultok, hanem amikor a nézők ezt látják, akkor szinte egy ország utazik veletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm Emőkének a segítséget, és hát leginkább köszönöm azt, hogy csináljátok ezt a munkát, és hát kívánok nagyon-nagyon sok szép élményt és helyszínt ezután.
Mi is nagyon-nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük a lehetőséget, örülhetünk, itt lehettünk.
Neked is és Emőkének is.
Hallgatóink, ha lemaradtak a beszélgetés bármely részletéről, feltétlenül hallgassák meg az ismétléseket. Az adás hamarosan felkerül a Hallásrádió hangalbumába. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.